Eredményes élettalálkozó 2010. december 17-e.
Efézusi levél 43. rész. Gonoszság és szabadulás.
Úgyhogy sziasztok, jó reggelt kívánok. Néhányan úgy vagytok itt, hogy még nem találkoztunk. Sziasztok, majd ezen segítünk. Ugye, te nem, várjál, ez nem jó, mert az már találkoztunk, hanem hogy majd bemutatkozunk egymásnak. Sziasztok. És nagyon örülök, hogy itt van Gyuri. Ez amúgy nem egy különleges dolog, de azért mindig örülünk neki, hogy itt van. És mindjárt átadom neki a mikrofont. Vagy nem, rosszul mondtam. Tehát, hogy az egy különleges dolog, hogy itt van. Csak, na mindegy, ebben már nem keveredek ki. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk. Mindenható, Teremtő Isten. Szükségünk van rád, ahogy egyre többet éltünk, ahogy egyre több nap telt el felettünk, egyre tisztábban látjuk, egyre világosabb, hogy szükségünk van rád. Arra van szükségünk, hogy leleplezd magad előttünk, hogy megláthassuk a te igazságodat, a te valóságodat, és a saját elképzeléseinket alávessük annak, ami tényleg van neked. Arra van szükségünk, hogy a magányunkkal hozzád meneküljünk, hogy a szeretetlenségünkkel hozzád meneküljünk, hogy az életünk útját keresve hozzád menjünk. Nálad vannak a válaszok. Nálad van az élet. Te magad vagy a valóság. Minden, ami van, te benned van. Él, mozog és létezik. Te vagy a végső oka a valóságnak. Te vagy a végső válasz mindenre. Elfelejtettük ezt. És olyan jó rá emlékezni. Olyan jó a te nevedben összegyűlni és tanulni arról, hogy mi is van valójában, mi is van ténylegesen. Köszönjük, Jézus! Kérünk, hogy áldj meg mindenkit, aki itt van, adj egy természet feletti megértést, elfogadást, és aztán egy valódi átalakulást, valódi kapcsolatot veled, igazi hatalmat, erőt az erőtlenségben. Ez a kérésünk a mai napon. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Jó reggelt kívánok még egyszer. Sziasztok. Rendhagyó módon itt vagyok. És csak tele van szívem hálával. Tényleg tele vagyok örömmel, így amiatt, amit így látok, ami itt történik. Nem csak péntek reggel, de úgy általában a ti életetekben, akiket így ismerek. És ez ámulatos. És sok mindent tanít nekem Isten. Sok mindent már... Tehát kezd így derengeni. Néhány dolog. És én 9 éve vagyok hívő. És ez nem jelenti azt, hogy ne lennének ilyen sötét területek az életemben, amiket vagy így titkolok, vagy nem akarok, hogy világosságra kerüljön, de jobb az mindenkinek, főleg nekem. Okay, és az egyik ilyen nagy tanúság a mostani időkben nekem az, hogy Isten tanít arra, hogy mit jelent szabadon szeretni. Felszabadulni arra, hogy szeress valakit. Felszabadulni arra, hogy szolgáld, hogy a javát akard. Nem azért, mert a vallásom előírja, ugye, ahogy ezt gondolja sok ember. Nem azért, mert pisztolyt tartanak a fejedhez. Ez nem szabadság. Nem azért, mert valaki rákényszerít valamilyen módon. Nem azért, mert ide csak akkor fogadnak be, hogyha valahogy így viselkedek. Hál' Istennek itt ilyen nincs. Úgy értem, ide bárki jöhet. Ide bárki, jó, mondjuk, hogyha azt a szándéka, hogy valaki, hogy nem tudom, hogy lelő mindenkit, akkor lehet, hogy óvatosak vagyunk, de egyébként jöhetsz, hogyha nem számít, hogy mit tettél, mit gondolsz magadról, Istenről, csak gyere. Értem? Ez a lényeg. És mert a szabadság, az tényleg az van olyasmi, amit nem tudunk megtapasztalni, hogyha nem értjük a valóság természetét. És ugye a valóság az, hogy van egy mindenható lény, van egy mindenható Isten, aki egy bizonyos módon viszonyul hozzám és hozzátok. És ez a viszony, ez a szeretet. És hál' Istennek erről is sokat beszéltünk, de úgy nagyon, legalábbis nekem így nagyon lassan esik le ez mindig, hogy mi ez. Biztos sokan tudjátok, hogy voltam így kórházban többet, meg ilyenek, és az ember valahogy, nem tudom, én akkor tanulok, úgy látszik, akkor tudok mondjuk hogy fokozottan tanulni, hogyha képtelen vagyok bármire, úgy értem, magamtól, fizikailag, ki vagyok szolgáltatva, akkor egy olyan állapotba kellek, ahol tanulni tudok, és ez az állapot, ez az alázat, ami azt hiszem, szerintem az egyetlen út, az egyetlen kapu ahhoz, hogy bejöjjön valami, az egyetlen kis kapu, ami így kezd nyílni, kezd egyre nagyobb lenni, és aztán néha összezárul, amikor, ahogy a Sanyi szokta mondani, bregyósok vagyunk, tehát amikor egy elszáll az agyunk, és akkor most hogy kezdenek jól menni a dolgok, akkor ez az alázat, mondjuk így kapuja, az így kezd összeszűkülni. És ez ne így legyen, úgy értem, menjenek jól a dolgaink, és maradjunk alázatosak, ez legyen a vágyunk, de ja, van bennünk egy dühöngő őrült, egy régi természet, aki nem akarja, értem, alávetni magát a valóságnak. Aki a saját valóságát akarja megteremteni. És ugye erről szól minden vallás egyébként manapság, hogy hozd létre a saját valóságot. De ez nem jó nekünk, mert ebben nincs szabadság, mert az igazi szabadság az abban van, amikor önként tudok adni, önként akarok adni. És nem azért, mert valami fura erő, vagy fura bűntudat, vagy fura, nem is tudom, képzetek arra kényszerítenek, hogy adjak, hanem amikor én döntök úgy, hogy szabadon, hogy adni akarok, mert tudom, hogy ez jó, és van miből, és ez az életem természete. Ez valami hihetetlen dolog. Nem reklámozni akarom, de van egy ilyen, nem is mondom a nevét, van egy ilyen üzleti szervezet, aminek a tagjai vagyunk, egy ilyen hálózat, nem MLM-es hálózat, hanem ilyen üzleti kapcsolati rendszer. És ott ez egy elmondata, hogy aki ad, az nyer. És egyébként egy zsidó ember alapította, és hihetetlen látni, hogy nem tudom, biztos ti is észrevettétek, hogy micsoda bölcsességet adott Isten a zsidó embereknek, és hogy igazából a legnagyobb találmányok és a legilyen üzleti elvekbe, fizikába, űrtechnikába, mindegyik szinte zsidó emberektől jött egyébként. Félelmetes látni, hogy így Istennek valami cél van velük. Nyilván a legfontosabb, hogy megtérjenek, de különlegesen áldott nép, és hogy ők erre rájöttek, mert ugye ez a Biblia tanítása, hogy aki ad, az nyer igazából. És ugye az aranyszabály, hogy amit akarsz, hogy az emberek veled tegyenek, te is ugyanazt tedd velük. De a régi természetünkben mi nem így gondolkozunk egyébként. És nem tudom, hogy kavarodtam ide, de egy ilyen, mondjuk így, egy dolog így nagyon-nagyon megütött és így foglalkoztat, mégpedig az, hogy Ha nézzük a Biblia Istenét, ha nézzük azt, hogy miről szól a Biblia, ugye ott van az, hogy kegyelem és irgalom Istene, kegyelem és az irgalom Istene. Oké, és majd a szavakat biztos ezzel hallottátok. De ugyanakkor van egy más, van egy világ, egy logikus világ, és nem a kozmosz, hanem a világrendszerre gondolok, hanem Isten valóságára, amiben vannak törvényszerűségek, és az egyik törvényszerűség a vetés és az aratás. Biztos ezt észrevettétek. Ugye Galácia 6-ban a Biblia is írja, hogy amit az ember vet, az fogja aratni. A kegyelem meg arról szól, hogy Isten, amit nem érdemlünk meg, azt adja nekünk. Tehát ez valahogy ellentétes a vetés és aratás törvényével, nem? És engem ez most nagyon foglalkoztat, hogy ez hogy van. Mert ezt látom, hogy sokszor nem az történik, amire számítok, és vagy fordítva. Ez egy hihetetlen ellentét, ami így az emberben, amikor így kezdi Isten rendjét megismerni, és hall róla, akkor ez előbb-utóbb fel kell, hogy merüljön, hogy ez hogy jön össze a kettő, és ez hol oldódik fel. És ez nem olyan egyszerű egyébként, mint amely, tehát nincs egy ilyen egyszerű, mondjuk egy bibliai verset rá, vagy nem tudom, idézek valamit, és kész, hanem ez azért gondolkodást igényel. És én nem mondom, hogy megtaláltam a kulcsot ehhez, de egy irányban Isten tanított valamit. És ez a rövid gondolatom, és ezzel fejezem be, hogy a bűn következménye a halál. Jakab azt is mondja a Bibliában, hogy a kívánság az bűn szül, a bűn pedig halált nemz a végén. Tehát a bűn miatt, gyakorlatilag az ember régi természetének a kívánsága miatt van a halál a világban. A halált senki nem tudja igazából megmagyarázni, a Biblia megmagyarázza a halált. De aztán hogy van az, hogy Isten pedig örök életet ad valakinek? Hogy van az, hogy Isten felmentez alól embereket? Van egy vers, János levelében, első levelében, Bibliában, az első fejezet 9. vers, ami azt mondja, hogy Isten hű és igaz, hogy megbocsássa a bűnöket. De előtte mondja azt, hogy valljuk meg a bűneinket. És a megvallás, az nem, most ne a gyónásra gondoljatok, hanem a megvallás az valami olyasmi, amikor egyet értek Istennel. Ez a legnehezebb. Itt ez a legnehezebb pontja az egésznek. Itt kell az alázat, egyetérteni Istennel. Mert azt mondja, hogy a bűnöd, azt meg lehet bocsájtani. És nem az alapján, hogy te majd kifizeted, vagy jóvá teszed, hanem azért, mert valaki már jóvá tette. Ezt nagyon nehéz elfogadni. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz egyetérteni Istennel, legalábbis ebbe. A gyakorlatban. Kimondani könnyű, oké, vald meg, és akkor felszabadulsz. Nem tudom, hányan írtak ezt meg így, szinte így napról napra, percről percre, hogy így felszabadultok, hanem sokszor hetekig, hónapokig, vagy évekig hordozunk magunkba valamit, és nem tudom elfogadni, hogy Isten tényleg úgy gondolja, hogy én ettől szabad lehetek. Ezért vannak a leckék, amiket Isten ad, ugye? Zsidó 12-ben ő egy szerető atya, aki nevel minket, aki tanít minket, és néha, és ha kell, megfegyelmez és megfenyít, de mindig a javunkra. És ugyanakkor mond egy nagyon érdekes verset még a Biblia, a római levélben azt mondja, hogy én mindenható Isten vagyok, és én könyörülök, aki könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Ezt Isten eldöntő, ezt azt mondja. Most akkor nincs szabad választásunk? Úgy értem, akkor Isten, úgyis az van, amit Isten elgondolt, akkor éljünk, ígyunk, együnk, mert úgyis meghalunk. Kit érdekel az egész, nem? De aztán, ha ezt tovább fűzzük és összekapcsoljuk még egy gondolattal a Bibliában, akkor azt mondja, hogy Isten, mit mond Isten, hogy kegyelmez, akinek kegyelmez. Annak ad kegyelmet, akinek ő akar is. Meg is mondta, hogy kinek ad kegyelmet. És ez Jakab 4:6 azt mondja, hogy kegyelmet adok az alázatosnak. Ugye úgy mondja, annak az alázatosnak pedig kegyelmet ad. Ugye így hangzik a Biblia vers. Hát Isten úgy döntött, hogy annak, aki alázatos, azaz, magyarul hajlandó elfogadni, hajlandó elhinni, annak kegyelmet ad. Azaz, nem, azaz mentesíti a vetés és aratás törvényétől egy bizonyos területen, hogyha ez a javamra van. Felszabadít engem a bűntudat és a bűn következményeitől, ugye ez az irgalom, és azt adja, amit nem érdemlek meg, örömöt, szeretetet, szabadságot, barátokat, helyet, ahol elfogadnak, feltétel nélküli szeretetet, ez a kegyelem. Ez, amikor a Biblia azt mondja, hogy kegyelem, az na, valami ilyesmi, ez a koncepciója. Isten valahogy így gondolkodik, legalábbis eddig jutottam így, én így a kis logikámmal, nem tudom, a Biblia alapján. És egy vers a legvégére, Zsidók 4:16. Egy hihetetlen vers, hogy azt mondja, hogy felolvasom inkább, oda kattintok. Azt mondja, hogy úgy kezdődik, hogy járuljunk azért bizadalommal a kegyelem királyi trónjához, ahol irgalmasságot nyerünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. És azt mondja, ez a két dolog, amiről az előbb beszéltem, irgalom és kegyelem. Ez az, amire szükségünk van. Irgalom, hogy ne azt kapjam, amit érdemlek, kegyelem, hogy többet kap, hogy kapjak valamit, amit nem érdemlek meg. Büntetést érdemlek, de nem kapom meg, ehelyett kapok elfogadást, feltétel nélküli elfogadást. Ha jövök, ha hajlandó vagyok jönni, ha hajlandó vagyok elfogadni, ha hajlandó vagyok, ahogy a Biblia sokszor mondja, hinni, elhinni. És ugye ez a kulcs. Itt sok mindenről beszélünk, hétről hétre biztos, szerintem a legtöbbetek azért hallgatta már korábban, de nem biztos. De hogy erről, hogy és hiszed-e azt, amit elhangzik? Hiszed-e azt, ami le van írva? Ez a kulcs. És lehet logikusan hinni, úgy értem, racionális emberekként is végig tudjuk gondolni, és el tudunk jutni arra a következtetésre, hogy ez igaz vagy nem. Sőt, ugye Isten azt kérde, hogy szeress engem teljes elmédből. Gondolkodj. Ez egy fontos dolog. És itt egyébként, amikor azt mondja, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, ez a koncepció mögötte a görög szavakban, hogy oda megyünk Istenhez, értem, hajlandó vagyok elfogadni, hogy ő van, hogy ő megbocsájt, ez az, hogy irgalmasságot nyerek. És ezt megkapom, és aztán ráadásba nem is számítok rá, de azt találom, hogy ő még ennél többet is ad. Hogy ez nem a vége, itt nem áll meg a dolog, hogy oké, megbocsájtott, most így nullán vagyok, hanem azt mondja, tudod, épp így a víz fölött, épp kapok levegőt, így az óram épp kín van, vagy a szám, hanem azt mondja, hogy nem, én nem azt akarom, hogy a víz fölött legyél, én azt akarom, hogy szárnyalj. Azt akarom, hogy amikor úszol, mondjuk a tengerben, vagy amikor egy ilyen sárkányrepülővel röpülsz fölötte. Tehát ez a különbség a kettő között. És ezt kapjuk, és ez van számunkra fenntartva. De ez az, amit nagyon nehezen akar az ember megérteni, hogy ez az övé. De olyan jó elfogadni. Ugye nagyobb öröm adni, mint kapni, mondja a Biblia is egyébként, de elfogadni. Itt indul minden. Innen kezdődik. És aztán leszel szabad arra, hogy adj. Aztán leszel szabad arra, hogy szeress. Szabad arra, hogy segíts másokon, hogy jót tegyél, hogy támogass egy iskolát, vagy észrevedd valakinek a problémáját, és le tudj ülni mellé, és együtt érezni vele. De ehhez neked először kapnod kell. Elfogadni pedig csak alázaton keresztül lehet. Úgyhogy engem erre tanít most Isten.
A mai nap is egy kicsit különlegesebb lesz. Ugye addig, amíg az új világrenddel kapcsolatos sorozatunknak nem érünk a végére, az elkövetkező 2,5 évben, hosszabbra fogjuk tartani az alkalmakat. Eddig úgy volt, hogy ilyen 11 körül végeztünk, most 14:30-ig tervezzük. ezért is szeretik sokan az eredményes élettalálkozót, mert ez egy ilyen szabad napot ad pénteken. Bizonyos értelemben csökken a jövedelmünk, de hát kit érdekel. Ha pedig kirúgnak a munkahelyedről, végre szabad vagy. Na, nem kell többet panaszkodni, hogy nem szeretsz bemenni. Hányan szerettek munkába járni? Jól van, ti kivétel vagytok, ti majd keseregni fogtok. Hányan vagytok vállalkozók közületek? Nem lehet kirúgni. Az élet sava borsát nem is értitek, mert ilyen kategóriák tőletek távol vannak. Na mindegy. Szóval én beszélek most még egy picit, és aztán Szabó Antinak átadom a szót, és ő azután ígérem értelmes dolgokat fog mondani. Aztán nekem bocsássatok meg, mert el kell majd mennem viszonylag hamar, tehát 2:30 előtt mindenképpen, de azért megpróbálok még váltani veletek egy-egy szót, jó? De ne számíts rá, hogy hosszan fogsz velem beszélni. Senki nem riadt meg. Jó, ez így rendben van. Oké. Efezusiakhoz írt levél 4, 31. Minden keserűség. Ez volt a legutóbbi alkalom üzenete. És erről egy szót sem akarok többet szólni. Az ott pont elég volt. Jó, de a szövegkörnyezet az ez, hogy minden keserűség legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Ez nem hangzik kegyelmesnek. Ez nekem eléggé úgy hangzik, hogy Isten megmondta. Oké? Okay? Így akarom, így legyen. Itt azt hiszem, hogy jó, nincs felkiáltójel a végén, pont van, de hidd el, tudom olyan hangsúlyjal olvasni, hogy halld a felkiáltójelet is. Minden keserűség legyen távol tőled minden gonoszsággal együtt. Ahol a gonoszság az, aminek hallatszik. Meg egy picit több, mert sokszor mi emberek bírunk egy önigazsággal. Egy olyan igazságossággal, egy olyan rendszerrel, amelyet úgy alkottunk meg, hogy felmentsen minket. Ezt hívják önigazságnak. Egy saját igazságrendszer, aminek te vagy az alkotója, te vagy a bírója, te vagy a hordozója. És ezt az igazságrendszert, ha nem is tudatosan építetted fel, öntudatlanul az énvédő mechanizmusaiddal karöltve az elmúlt évek, évtizedek során kialakult. És ez az igazságrendszer nem mindig jóságos. Nem mindig ment fel téged egy olyan módon, ahogy azt Isten tenné, hanem egyfajta ilyen perverz, ilyen torz módon működteti azt az életet, amit te élni akarsz, vagy igazából lehet, hogy nem akarsz, csak úgy éled. Sose hoztál igazi döntést felőle, csak úgy rád ragadt a kultúrádból, a neveltetésedből, a világ nyomásából. Nem tudom, miért futok. De ha jobban megnézem, futok már lassan 3 éve, és megállnék, de nem lehet, de nem is tudom pontosan, hogy miért nem lehet, de ne haragudj, nincs most időm erről beszélni, mert futok már 3 éve, és ha 3 éve futok, biztos van rá okom, úgyhogy jobb lesz, ha tovább futok. És igazából nem tudom, hogy miért élek úgy, ahogy élek. Azt hiszem, hogy tudom. Vannak körülöttem félelmek, vannak körülöttem vágyak, amikre mindig tudok mutogatni, hogy ezért, mert ha kirúgnak a munkahelyemről, mert ha nem keresem meg azt a pénzt, mert ha nem lesz meg az a, mert hogyha, és akkor tudod, megmagyarázom, hogy de hát így kell élni, de hát ez az ideálom, ez benne volt a célfüzetemben is, mit tudom én, és élsz egy módon. És van körülötte egy igazolási rendszer, egy önigazság. Na, ez gonosz. Ez az, ami igazán gonosz. Nem az a gonosz, amikor kitépkeded a légynek a szárnyát, vagy amikor feljelented a szomszédot csak azért, mert beállt a garázsod elé, vagy amikor tudod, szándékosan bántalmazol valakit, mert rossz kedved van, vagy mit tudom én, hogy mi mindent hívunk gonoszságnak. Ugye a gonosz az az, amikor a rabló fogja magát és betör egy lakásba. Az tolvaj, ugye? A rabló az az, aki fegyveresen eléd ugrik, és azt mondja, hogy pénzt vagy életet. Az gonosz! Ja, az is az. De az annyira gonosz, hogy mint tudjuk. Hogy értem, nyilvánvaló, úgy értem, ott van virít, és a rendőrség nino-nino megy utána, elkapják, bezárják, vagy nem, de hidd el, ő tudja, hogy mit csinál, és lehet, hogy ha megtér, akkor ő egy pillanat alatt fedhetetlen lesz Isten előtt, mert azt mondja, hogy bocsásd meg a bűnömet. Tudom, hogy mit tettem, tudom, hogy mi vagyok, és nincs semmi reményem, csak te. Minden gondolatom, minden érzésem, minden szándékom tévedés, istentelen, gonosz, bocsáss meg, Uram, tisztíts meg, hozz vissza a valóságba. Mert a saját kis bűnöző életemben éltem, aminek semmi köze nincs az eredetihez. Lázadásban a világ mindenség ura ellen, és ebben a lázadásban elveszettem. De te egy kultúrált ember vagy. Te egy veszedelmesen jó ember vagy. Hát nem vagyok olyan, mint ez a rabló. Hányan vagytok itt a rablók? Ne tedd fel a kezed. 4-5 kéz föllendülne, az biztos, tudom. Figyeljétek, akik a legszélesebben nevetnek. Nem ők azok, akik nem nevetnek, azok. Azok a gyanúsak. Na mindegy. Nem, mi jó emberek vagyunk. Te különösen jó ember vagy. Nem úgy, mint azok. Igaz? Te sose csinálnál ilyet. Na ez a gonosz. Ez, úgy értem, nem is tudod, hogy milyen félelmetesen gonosz vagy. Találtam még egy okot arra, hogy miért jössz el ide. Mert ilyet sem mond neked senki. Mert a gonosz az a végső soron, és most egy picit leegyszerűsítem, az a hozzáállás és az abból fakadó gondolatok, szavak és tettek, amely nélkülözi Isten nézőpontját, a vele való személyes kapcsolatot, Istent. Megetetni az etióp éhezőket humanista emberként gonosz. De hát Sanyi, az egy jó tett. Ők éheznek, az igaz, az ő szempontjából az jó, egy kis kajához jut. De a rendszer, amit képvisel, a mód, ahogyan az működik, amit az jelent, az gonosz. Istentelen. Az önigazságom, az én rendszerem, amely arra való, hogy fenntartsa azt az életet, amely tagadja Istent, amely bujkál Isten elől, amely tagadja a valóság végső rendjét, és ezzel a vesztembe visz engem, és a vesztébe viszi azokat is, akik látják az életemet és követik, az gonosz. A keserűség gonosz. Miért? Erről beszéltünk múlt héten. De most megyünk tovább, ugye? És kifejtjük ezt. És a Gyuri az előbb kegyelemről beszélt. Arról beszélt, hogy azt kapom, amit nem érdemlek meg, és ez igaz. Mert úgy értem, senki nem érdemli meg azt az életet, amit akár csak most is él. Senki nem érdemli meg azokat az ajándékokat, amik várnak rá. Senki nem érdemli meg az örök életet. Senkinek sincs alanyi jogon, mit mondania Isten előtt. Mindenki adós, mindenki vesztes, mindenki hiány van Isten dicsőségének. Róma 3, mindenki a teljes romlottság állapotában vesztegel. A legjobb ember és a legrosszabb. A rosszabbnak könnyebb, mert ő felismeri, és beismeri, és helyreáll, de te harcolsz vele. Te most is tűnődsz rajta, hogy milyen ostobaságot beszél ez az ember. Hát figyelj! Hamis az értékrendünk. Ugye, te Isten valóságos igazságban és szentségben lakik. Egy mindentudó, teljes bölcsességgel, végtelen erkölcsi érzékkel élő lény, akinek a saját erkölcse, a saját, mondjuk azt, hogy szeretete által diktált erkölcse olyan végleges, hogy az őt gyűlölőkért meghal, anélkül, hogy kinyitná a száját. Hogy értem, el tudod képzelni az ő tisztaságát, amelyet végtelen hatalommal gyakorol? A menny az nem egy lagymatag, nyámnyila hely, ahol, ahogy úgy szeretjük mondani, pufók, angyalok, meggyőződések nélkül prüntjögnek a hárfájukon. A menny az egy olyan hely, amely előtt, úgy értem, a legdurvább mafiózó, a legnagyobb hatalommal élő földi király, élet és halál ura ebben a valóságban összerogyna, és mint egy halott ember esne össze, attól a felismeréstől, hogy ő mennyire hiány van mindannak, ami kell ahhoz, hogy itt csak egy lélegzetet vehessen. Isten. Olyan élesen vágó igazság, amit el se tudunk képzelni. És jövünk mi a saját kis rendszerünkkel, és azt mondjuk, hogy én nekem igazam van, és te, és a kis maszatos ujjunkat beledugjuk Isten képébe, és azt mondjuk, hogy te hazudsz. Nem mondjuk ezt, hát egyikötök sem mondta, igaz? Csak nincs ott az az alázat, nincs ott az a megtörtség, nincs ott az a térdre hullás, amellyel azt mondom, hogy bocsáss meg, hogy kinyitottam a számat, szóltam egyszer, talán kétszer, de többet nem teszem, hallgatok, én kérdezek, és te, Isten, te oktass engem. Nincs, hangos szavak vannak, irányítás, magyarázat, jobbra-balra, így kell, úgy kell, te hibáztál, ennek is másképp kéne lennie, plap, plap, plap. Ahol igazi hatalom van, ahol a dolgok eldőlnek, ott ezeknek a szavaknak nincs helye. Az egyetlen hely, ahol te szólhatsz, az a megtörtség és az alázat helye. Az a hely, ahol azt mondod, hogy Isten. És ahogy tőle hallottam, ahogyan ő vezetett, ahogyan ő benne felismertem, megértettem, és ahogy ő aztán szabadon engedett, és ahogy aztán ebben a szabadságban mégiscsak szólhatok, mégpedig félelem nélkül, az kezd a helyén lenni. De van egy rendszer, amely gonosz, és emögött a rendszer mögött többnyire igazság van, jog van, méltóság van, jogok vannak. Csak nem Istené, hanem az emberé. És nem általában az emberiségé, hanem a tiéd. A te önigazság rendszered, amely elítél időnként és felment legtöbbször. Ha csak nem vers, fejezetszám és kategorikus tan szerint állt föl, és akkor az már nem önigazság, hanem Isten igazsága. Ez gonosz. És ő azt mondja, hogy legyen ez távol tőled. Legyen ez távol tőled. Miért? Mert megváltottalak, mondja Isten. Mert a nevemet neked adtam. Mert ott fogsz ülni velem a mennyben örökkön örökké, mert király és királynő vagy, mert nem méltó hozzád, mert ha megmaradsz a saját önigazságrendszeredben, velem kelsz harcra. És ha velem kelsz harcra, bizony harcolni fogok veled. És hidd el, jobb vagyok, mint te. Hidd el, győzni fogok. És mind az, amit teszel, mind az, amit megőrzöl az életedben magadnak a saját rendszered szerint, a végén a szégyened lesz. A szégyened lesz. Ott fogsz ülni a bémaszék ítéleten, és azt fogod mondani, hogy ezt biztos értitek, ez a felvételem biztos, hogy nem jött át úgy, ahogy a jelenlevők számára. De ez lesz ott. A bémaszék ítélet az az ítélet, amire a hívők mennek. Ez azt mondja, hogy 1 Korintus. Azt mondja, hogy mert más alapot senki sem vehet a meglévünk kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, ezek azok, amik megmaradnak, vagy fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni, ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. A bémaszék ítélet az 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 ítélet, amire a hívő megy, és ahol a munkája, a földi életének az úgymond gyümölcsei próba alá kerülnek. Akinek a munkája megmarad, melyik munka marad meg? Az a munka, amelyet Krisztusra építettünk, mint alapra, az ő igazságrendszerére, őre, az ő valóságára, az ő szabályai szerint. Nem nehéz szabályok ezek. Ha egy kicsit régebben hallgatod az eredményes élettalálkozót, akkor lehet, hogy az az érzésed, hogy ez túl egyszerű, ez olyan csodálatos. De ugyanakkor komoly, ugyanakkor éles, ugyanakkor vannak pontok, ahol nincs megalkuvás. Isten igazsága egyszerű, Isten igazsága a kegyelem, hit által örök életem van, ajándékba kapok mindent, elfogadom, alázatban, megtörtségben megmaradok, és ajándékba adok mindent. A kegyelem rendszere, gyümölcs, úgy értem, csak el vagyok ültetve egy jó helyen, és növök, mert jó helyen vagyok elültetve, és gyümölcsöt termek. És a gyümölcsért jutalmat kapok. Közben én csodálkoztam a legjobban, hogy a bánatba került oda az a gyümölcs. Én csak itt tengetem a napjaimat egy pár éve, azt pok, ott van egy gyümölcs, és nyílt kaptam egy koronát is érte. Hogy történt ez? Ez nem igazságos. A világban nem így működik. Igazad van. Ez Isten igazsága. Ilyen módon félelmetesen egyszerű, és gyönyörű, és könnyű. De mi olyan mélységesen ki vagyunk rá képezve, hogy ezt a gyönyörű rendszert megfúrjuk valahol, és kicsit átalakítsuk, és aztán mégiscsak új legyen, ahogy mi akarjuk. Mert én tudom, hogy van. Persze, mondja csak, de én tudom, hogy van. Megvan a kis rendszerem, az önigazságom. És néha megostorozom magam, hogy a lelkiismeretem nyugodtabb legyen, hogy látszódjon, hogy azért van itt rend, van itt fegyelem, aztán felmentem magam, és mindezt csinálom úgy, hogy ennek semmi köze ahhoz, aki és ami Isten, és ahogy ő csinálja. Legyen ez távol tőlünk. Úgyhogy lesz egy ítélet, ahol sok mindenért, amit az emberek rendje jónak és helyesnek tartott, jutalmat fogunk veszíteni. Azt mondjuk, hogy nézd, mit hozok. Isten azt mondja, hogy nézem, de lásd, a tűz elvitte. És akkor fogjuk látni, hogy ez nélkülözte Isten nézőpontját. Hogy ez nélkülözte Isten üzemanyagát, Isten építő anyagát. Ami a kegyelem, a hit, az alázat, a megtörtség. Nem vallásos kifejezések ezek. Ezek nagyon valós hozzáállást definiáló kategóriák. Kegyelem, a végső rendszer, a Isten gazdaságának az egyetlen elfogadható alapja. A jó emberek ezen az alapon legtöbbször elbuknak. Az erkölcsös, a vallásos emberek ezen az alapon elbuknak. Mert az erkölcsös, a vallásos ember, a jó ember, aki betartja Isten törvényét, azt hiszi, hogy áll. Azt hiszi, hogy azt a végtelen fényességet, amely Isten megközelítette, megtartotta, és mert így van, Isten tartozik neki. Neki nem kegyelemből számítják az életet, hanem tartozásként, adósságként jár neki. Hisz megtette, amit a törvény követel. Micsoda önbecsapás, micsoda önigazság. Ha csak ezt az egy verset hozzátesszük, hogy ami hitből nincsen, bűnöm az nékem. Okay, hitből, Isten előtti meggyőződésből. Ez az egy elborít mindent, ami kívül van a kegyelmen. A kegyelem pedig az, hogy igen, jó ember vagyok. Figyelj, gyere utánam, nézd az életemet. Fogsz bűnöket találni bőséggel, nem sokára beszélünk róla. De nézd meg, hogy hogyan élek, és azt fogod látni, hogy különleges, hogy van ott valami más, van ott valami több. És hogyha ismerted a régi énemet, akkor fogod látni a különbséget. Akkor fogod látni a haladást. Jó ember vagyok, de nem vagyok jó ember. Nem, valójában rossz ember vagyok, valójában bűnös vagyok, valójában minden reggel úgy kelek föl, hogy tudom, hogy nincs mivel dicsekednem Isten előtt, de tudom, hogy ő az olyanokért adta az életét, mint én. A rablókért, a tolvajokért, a hazugokért, a paráznákért, az olyanokért, mint én. És mert ő az életét adta nekem, ezért nekem van egy új igazságom, van egy új útlevelem. Nem én állítottam ki, nem én hamisítottam, nem az én nyomdámban készült, a királytól kaptam. Egy passzus, amely azt mondja, hogy bemehetek bárhova, hogy örök állampolgár vagyok, hogy jogot nyertem, hogy megbocsájtatott, hogy igazság tulajdonítatott nekem. Egy új útlevél, nem az én igazságom, az övé. Valaki más tett rólam bizonyságot, valaki más hozta rendbe, valaki másnak, akinek a rendszerét nem lehet felülbírálni, a végtelen teremtő Isten rendszerét hozom, az ő igazságát. Mivel érdemelted ki? Normális vagy. Hát úgy értem, én voltam az egyik, aki fogtam Jézus kezét, amikor ütötték bele a kalapáccsal a szöget. Mi az, hogy mivel érdemeltem ki? Semmivel. Én vagyok a teljesen zéró, a teljesen nulla, a teljesen ellentétes pólus. Ajándékba kaptam. És de miben vagy különleges? Semmiben. Ő a különleges. Ő szeretett. Ő adta nekem. Ő az, aki kegyelmes. Ő neki van meg minden. Én csak elfogadtam. És miután elfogadtam, nem zavarodok össze, és kezdem el újra azt az életet élni, ahol elhitetem magammal is veletek, hogy ezt én csináltam, hogy nekem van valamim, hogy nekem van igazságom, hogy nekem van szavam, hogy ha akarom, megáll a nap, és az csillagok fennakadnak az égen, nem áll meg, és nem akadnak fent, sőt, még a feleségem se fogad szót nekem, és a gyerekeim meg pláne nem. Annyi hatalmam van, mint egy légynek a viharban. Zéró. Persze, te nem ilyen vagy. Te állsz, és erős vagy. De vigyázz! Vigyázz, hogy el ne ess. Vigyázz, hogy min állsz, és mivel állsz. Isten a kegyelmet választotta végső rendszernek. Miért? Mert a mérce, aminek meg kéne, hogy feleljünk, olyan magas, hogy nincs az az ember, aki a saját teljesítményén megfelelhetne neki. Aki be tud jönni a mennybe, az maradhat. Próbálkozzatok. Ez azt jelenti, hogy mindkint maradunk. Ennyi. Ennyi. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Jó, aki a 10%-át ki tudja fizetni annak, ami kell ahhoz, hogy beléphess a mennybe, azt beengedem. Kinn maradunk. Ennyi. Mind kinn maradunk. Oké, aki 1%-át ki tudja fizetni, halálra vagyunk ítélve. Örök kárhozat. 1/1000-ét, 1 milliómod részét, 1 milliárdad részét. Nincs egy se közülünk, aki csak ha ezt a részt rábíznák, meg tudna felelni. Nem tudod, kicsoda Isten, és nem tudod, hogy milyen a rendszere. Azt mondja az Úr, hogy egyetlen egy módon működhet ez. Ha én ajándékba adom, ha én csinálom, én 1000 millió milliárdszoros pontossággal az vagyok, aminek lennem kell, szent vagyok, és én megteszem, én megfizetek, és neked ajándékba adom. És ha ebből a rendszerből kilépsz, hogyha belekeveredsz a gonoszságnak valamilyen spiráljába, akkor halld, ezt mondja neked a téged szerető Isten, hogy minden keserűség, és ezekről majd legközelebb beszélünk, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Jó hír ez nekünk. Jó hír ez nekünk. Nem kell saját falat építeni. Nem kell saját várat építeni. Nem kell saját igazságot fenntartani. Istené elég, könnyű, tökéletes, hibátlan. Csak nem azon a módon adják, ahogyan azt nekünk a világ tanította. A dicsőség nem a miénk benne. Azért azt szerettük, igaz? Hányatoknak volt, van győzelme, győzedelmes pillanata, úgy értem, yes, úgy értem, igen. Én ott voltam a rajtvonalnál, teljes erőmből futottam. 5 évig készültem, napi 4 edzés, úgy értem, minden. A megfelelő táplálkozás, az önfegyelem, mentális tréning, az edzéseken mindig száll, nem úgy, mint a többiek, akik bulizni mentek, én nem mentem. Ott voltam a rajtvonalnál, és mindent beleadtam, ott volt a tökéletes pillanat, és igen, győztem. És a korona, és a dicsfény, és a televízió, és az interjú, és az orma, és hogy csinálta, és az edzések, és keményen. És persze köszönöm a családnak, és az edzőnek, meg mindenkinek, hogy ilyen nagyszerű lehetek. Azért ezt élvezzük, nem? Nem? Ki a dicsőség? Ha-ha. A fények rajtam vannak. Enyém a dicsőség. Ez az a pillanat. Ezt szeretjük, nem? Azért ez jó, ez jó. Incs neki búcsút. Adjő. Remélt, hogy ez sose történik meg veled. És tudod, mi fog történni? Ha ezt el tudod engedni, azt fogod észrevenni, hogy nem a tömeg, nem a közönség olcsó tapsa, hanem a mindenható Isten reflektorai fognak rád irányulni. A mindenható Isten szeretetének, megbecsülésének, tiszteletének és, figyelj, dicsőségének a fénye. Azt fogja mondani, hogy tudom, hogy semmi vagy, én teremtettelek. Tudom, hogy nincs mivel dicsekedned, semmit se volt, én adtam neked mindent, de mert elfogadtad, mert fejet hajtottál, a saját nevemet írom a homlokodra. A saját dicsőségemet osztom meg veled. Azt a magasságot adom neked, amiben én vagyok. Dániel, Ezékiel, Ézsaiás, 56, hol van? Magasságban és szentségben lakom. 57, 15 azt hiszem. Magasságban és szentségben lakom. De az alázatossal és a megtört szívűvel is. Ezen a két helyen van Isten, magasságban és szentségben, és az alázatosok és a megtörtek. Tehát, hidd el, a világ olcsó tapsa, az önigazságodban való győzelem semmi, ahhoz az állandó dicsőséghez képest, amelyet Isten ad neked, ha megmaradsz ő benne, az ő rendszerében. Ahhoz, hogy felemelkedj, előbb alá kell szállnod. Ahhoz, hogy felülhess a trónra, előbb le kell térdelned. Ahhoz, hogy igazán bölcs légy, előbb ostobának kell lenned. Furcsa ez, én tudom, de így működik. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy bocsáss meg az Antinak. És ahogyan neki megbocsájtasz, úgy bocsáss meg nekünk is. Add neki azt az irgalmat, amit mi is kívánunk magunknak. Add nekünk azt a szeretetet, amit neki is adtál. Nincs köztünk különbség. Mind-mind nyomorultak vagyunk, mind-mind hiával vagyunk Isten dicsőségének, mind-mind bűnben és gonoszságban vesztegünk. De te, mindenható Isten, de te, elküldted a fiadat, 2000 évvel ezelőtt megszületett, teljesen ember lett, ő a szent, a tökéletes, a hibátlan, leélt egy életet, és méltó volt arra, hogy fizessen mindannyiunk gaztetteiért, mindannyiunk hiányosságaiért, hogy kifizessen mind azt, amit jelent bűnös embernek lenni. Meghalt értünk, meghalt helyettünk. És mi, akik hiszünk benne, csak ennyi, akik hiszünk benne, mi, akik elfogadjuk, mi, akik mondunk egy halk, remegő igent, mi örököljük az ő igazságát, megkapjuk az ő országát, mind az, ami a Szent Isten, azokká válunk mi is. örök életet kapunk. Fiakká leszünk. És elindul Isten nevelése, amely azt a helyzetet, amiben a hitünk pillanatába kerültünk, ki is munkálja bennünk, hogy láthatóvá legyen, hogy tényleg dicsőséges legyen. Ha valaki úgy van itt, hogy még sosem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor ez rendben van. Én is ültem egyszer így egy ilyen találkozón. De lehet, hogy most van itt az idő, hogy elfogadd őt. Csak egyszerűen mondd utánam, elfogadlak Jézus, légy a megváltóm. Adj nekem örök életet. Ilyen egyszerű, csak mondd neki, elfogadlak Jézus. Sok kételjem van, de ha vagy, ha hallasz, ha te vagy Isten, ha te vagy a megváltó, elfogadlak, elfogadlak, igen, hiszek. Ha hallgatod ezt a felvételt, tudjuk, hogy ott vagy valahol, tudjuk, hogy Isten szól hozzád, hív téged. Lehet, hogy neked szól ez az egész, lehet, hogy érted, van minden, csak halld meg a hangját. És fogadd el, mondd, hogy elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. Jézus, kérlek. És ha elhangzott ez a halk, igen, a szívedben, tudd, örök életed van. Ennyit kért, egy igent. A szabad akaratodnak egy felelős, világos, tiszta pillanatát, ahol elfogadod őt. Tudd, hogy ebben a pillanatban megkaptál mindent, ami kapható. Ilyen egyszerű, ilyen dicsőséges, ilyen hatalmas. Így imádkoztunk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.